Kínaiak. Eperfa és barackfa. Niehualing, két asszony Kínából. Hosszú verset olvasok, vagy költői történetet? Nem tudok végleges választ adni. A ma már Amerikában élő Niehualing asszony mindent megtesz, hogy amennyire ismerem, nagyjából önéletrajzi jellegű regényét minél lebegőbbé tegye. Már azzal is eléri ezt, hogy két hősnője, Eperfa és Barackfa egy személy, egymás tudathasadásos énjei. Az biztos, hogy az így más és más hangon, más szempontból elhangzó események szinte háttérzenévé válnak a belső, mondjuk lélektani ábrázoláshoz képest. Niehualing modern operát komponál, melynek tartalmát nem könnyű megfejteni. Fölsejlik, hogy a hős nők Nankingba, majd onnan Pekingbe utazik, hogy aztán a kommunista hatalom átvétel után Tajvánra meneküljön, s végül az Egyesült Államokban kössön ki. Vándorlegendáról van tehát szó, csak éppen abban az új változatban, hogy a vándor kísérője, lélekvezetője nem más, mint önmaga. Ennek a megoldásnak van egy előnye, meg egy hátránya. Előnye, hogy mint a francia új hullám irányzatban, a cselekmény majdnem mellékessé válik, hogy a táj, a színek, a belső érzelmi állapotok annál erősebben látszódjanak. Ezért, hogy a fiatal Eperfának lehetnek szerelmi és szexuális élményei, skizoid énje meg egészen promiszkuitásos életmódot is folytathat, több ízben szembe találkozhat a halállal, öngyilkossággal, általában a háborús pusztítással is. Nem ezek határozzák meg. Hanem mi? Nehezen tudok válaszolni, de mintha a már említett lebegés arra volna jó, hogy az ember eszmei értékek iránti szomja jobban érvényesülhessen, mint a normális életvitellel járó mindennapi átlaglét. Az ember lelkei csupán bolyong a világban, valójában bárhol, bármilyen formában megjelenhet, de mindez csak átmenet. Olyan, mint amikor álmunkban különféle helyeken, különféle félelmetes események közepette találjuk magunkat, anélkül, hogy bármi véglegessé válna. Föl is ébredünk még a legképtelenebb álmokból is. Eperfa és Barackfa közös álmaiból, melyek néha külön válnak, azonban nincs ébredés. Ez a két kultúra között keresgélő kínai nő valahogyan mindig a dolgok peremére téved. Akár férfitársairól, akár arról van szó, hogy méhében lüktető magzatát megszülje. A bizonytalanságnak ezt a totalitását nem is lehet másként elviselni, mint súlyos pszichés töréssel. Innen a tudathasadás szükségszerű bekövetkezése, s mindaz, ami ebből a művészi gazdagság értékeit adja. És ez szinte fölbecsülhetetlen előny. De nagyok a hátrányok is. Niehualing egy ízben így nyilatkozik a könyvéről. Amikor elkezdtem írni ezt a regényt, nem akartam politizálni benne. Csak a bolygó kínairól akartam írni. De ha manapság az ember igazán mond valamit a kínaiakról, az már óhatatlanul politizálás. Csak hogy a módszer, mondhatnám, a zenei eszközök miatt sem a politizálás, sem az amerikaiakra vonatkozó kritika, egyáltalán a való élet drámaisága, hiszen a történet a modern Kína legnagyobb válságának idején játszódik. Nem kapja meg a maga súlyát. A rajz, a kép majdnem olyan, mint valami impresszionista festmény. Persze ezért kárpótol, hogy a könyv mindent vízióvá változtat. Vízió és taoista filozófia. Petőfi talán erre érzett rá. Csak annyi az élet, mint futó felhőnek árnya a folyón, mint tükrön a lehelet. Flaubertől Maóig. Jung Chang, vadhattyúk. Az Angliában élő kínai írónő családi neve igazából Er Hong. Ez jelenti, hogy vadhattyú. Innen a könyv címe, hiszen a hattyú család három nemzedékéről szól. Kínai történelem vagy rémmese, nem tudom eldönteni, mind a kettő. A nemzedék harmadik tagja, a szerző Jung Chang, a nagyanyjával kezdi elbeszélését. Őt még a forradalom előtt ágyasnak adta el az apja. Jó üzlet volt ez még a századforduló előtt is. Csak az volt a föltétele, hogy a lány szép legyen, és kislánykorától kezdve, mint valami idomított állatnak, talpa alá tördeljék a lábujjait. Az áru, az ilyen módon eltorzított lábtól nyerte el végleges értékét.
Jung Chang nagyanyját egy úgynevezett hadúrnak adják el a szülei.
Akkoriban Kína hadurak prédája volt, állandó harcok folytak köztük. Aztán jött a Kuomintang, Chiang Kai-shek nemzeti hadserege. A nagymama közben leányt szült, Jung Chang anyját. A hadúr meghalt, a nagymama férjhez ment Xia doktorhoz. Ekkor már dúl a harc a megszálló japánokkal. Fölfordulás, éhínség, szenvedés és tömeghalál egész Kínában. Megjelenik Mao a kommunistákkal. Fölváltva gyötrik az embereket a nemzetiek és a vörösök Szecsuán tartományban. Jung Chang apja és anyja a vörösök közé áll. Úgy érzik, mint fölvilágosult kínaiak, hogy ők hozzák el a jólétet, szabadságot. 1952-ben születik az írónő. A hosszú menetelés, Maoék győzelme. A kínai népköztársaság 1949-es kikiáltása után apja és anyja már magas beosztású vezetők a pártban. És Flaubert? Az ő neve azért ragadta meg a figyelmemet, mert valószínűtlen, ami az eladó lánnyá serdült Jung Chang-gal megesik. Feleségül akarja venni egy csinos fiú, de a sokat olvasó lány kiábrándul belőle, mert az nem csak a híres kínai regényt, a Vörös Szoba álmát nem olvasta, de a Bovarinéről is úgy beszél, mintha Maupassant írta volna. Tehát azt sem ismeri. És Mao elnök? A vadhattyúk Jung Chang családján túl szinte kizárólag róla szól. Az ő tévedéseiről és megistenüléséről, a nagyugrásról, a népi kohó mozgalom és a mezőgazdasági forradalom iszonyú következménnyel járó csődjéről. 1959-1960-ban 30 millió kínai halt éhen. Az élelmiszer hiánynak csak Teng Xiaoping képes véget vetni. Mao ekkor ébred rá, hogy a párt ellene dolgozik. Elhatározza, szétveri. Kitalálja a kulturális forradalmat, a vörösgárdisták rémuralmát. Az ötlet lényege, nem kell gulág, mint az oroszoknál, éppen elég hatásos, ha a különféle rétegek bosszuszomját, irigységét, gyűlöletét központilag igazolva szabadjára engedik. A diákok megalázzák, agyonverik tanáraikat, magasrangú pártvezetőket, értelmiségieket, művészeket, írókat kiszolgáltatnak a házmestereknek, volt Kuomintang tagoknak, parasztoknak, iskolázatlan fiatalok bandájának. Elhurcolják, félholtra kínozzák, kilakoltatják, vidéki átnevelésre küldik őket. Mindezt Mao és társai, a négyek bandája újabb és újabb jelszavaival. Csak egy könyvet szabad olvasni, Mao kis könyvét. E nálunk filozófusnak és költőnek beállított pártvezér ugyanis gyűlöli az intellektueleket és a műveltséget. Jelszava, amit a nép utána harsog, minél többet olvasol, annál butább leszel. A pokoli események 1975-ig Mao haláláig tartanak. A lázadók szétvernek, elpusztítanak szinte minden régi kínai épületet, szobrot, festményt, konfuciánus kőtáblát. Általános a könyvvégetés. Jung Chang szüleit is elhurcolják, megkínozzák, miután apja levélben tárja föl az elnöknek, mennyire ellentétes a kommunizmus tanításával, amit művel. A verések, megaláztatások, könyvei elégetése nyomán az apa elmegyógyintézetbe kerül, és nem sokára meghal. Jung Chang egyetemre megy angol szakra, de többnyire vidéken dolgoztatják, alig jut angoltanár közelébe, angol nyelvkönyvhöz. Mégis nő a nyelvtudása. Mao halála után, mikor valamivel normálisabbá válik az élet, a vörösgárdisták eltűnnek, országos pályázaton első díjat nyer. Így jut ki 1978-ban Angliába. Ott írja majd meg regényét. Történelmi regény, családregény. A nagy változások és véres események hullámaiban a kettő elválaszthatatlan egymástól. Jung Chang mindig magáról és övéiről beszél, de végig Mao kísértetével birkózik. Az a különös, hogy a nagy kormányos haláláig nem tud leszámolni vele. Nem hiszi el, hogy a szörnyű tévedések bűnök mögött ő áll. Ilyen formán lesz könyve paradox mű, a szó legjobb értelmében. Egy rendkívüli embernek hirdetett történelmi alakkal harcol, hogy szobrát lerombolhassa.
örülök, hogy ez sikerül neki. Messze túlszárnyalta. Modern kínai költők. Az Európa kiadónál 1961-ben napvilágot látott antológia fülszövege nem kevesebbet állít, mint hogy nem kétséges, a modern kínai költészet nem csak elérve, hanem messze túl is szárnyalva a klasszikus kínai líra értékeit, megbecsült helyet vív ki magának a világirodalomban. Most aztán keresem a 17.-18. század Litajpó, Pocsüyi, Csüyüan, Tufu költőinek fölényes legyőzőit. Eléggé hiába. Még Kuo Mozsó vagy Mao elnök sem kápráztatnak el mérhetetlen képzeletükkel. Kuo Mozsótól ilyen schilleri örömmódát olvasok. Örömdaldaloljunk, az égre szárnyaljunk. Örömdaldaloljunk, az égre szárnyaljunk. A minden egyes örömdalt zeng, az egyes mindene örömdalt zeng. Te dalolsz örömdalt, vagy én énekelek. Ő dalol örömdalt, vagy a tűz énekel. Az örömdal dalol, az örömdal dalol, csak örömdal van, csak örömdal van. Örömdal, örömdal, örömdal. Mao elnöktől ilyen szerény öndicséretet. Folyók, hegyek, szépségesek, hány hős nem bírt le titeket. A Csin és a Hun császárok nem voltak elég erősek, és az istenek kegyeltje, a nyilazó Dzsingisz Kán is csak a sólymászáshoz értett. Eltűntek a múltba. Ha kívántok nagyot látni, nézzetek a mikorunkra. Az életrajzi jegyzetekben proletár vagy forradalmi költőknek dicsért szerzők nem különbek a nálunk 1948 utáni, azóta névtelen nagyságoknál. Naív meldöngetésnél és az örökös boldogság kiáltozásnál alig telik nekik többre. Elég fájdalmas látnom az erőszakkal előidézett visszaesést, amely egy akkora világlírai teljesítmény után, amilyent a Ming korszakból magyarul is jól ismerek Vörös Sándor és mások fordításában. Egy Xiao San nevű költő egyenesen büszke arra, hogy rosszul versel, fő, hogy az emberek közt népszerű. Tudom, hogy verseim durvák, fölszínesek. Csak azt kívánom, aki olvassa, s mondja, annak jó legyen. Ha ez a forma és ez a tartalom olvasva és hallgatva jól érthető, vessenek ki bár a költők sorából, ezután is így írok, énekelek. Ez a furcsa öntudat azoknak a tudatlan egyházatyáknak a büszke megvetésére emlékeztet, akik a Krisztus után első századokban pokolra való pogányoknak mondták a legnagyobb görög filozófusokat. Azért van itt olyan kiváló költő is, mint Wen Yitó. Lehet, hogy jobb versei is vannak, mint amiket lefordítottak tőle. Minden esetre már a Tanúság című költeményben is igazi hangra ismerek. Mondtam már, szeretem a hősöket, a magas hegyvidéket, szeretem, ha hazám zászlaja a szélben csattog, a könnyű sárgától a sötét bronzig mind a krizantémumot. S tudjátok, hogy keserű teán élek. De van egy másik énem, a gondolataim, mint a legyek nyüzsögnek piszokban, szeméten. Attól rettegjetek. Nem csodálom, hogy így és ennek a versnek a fordítását választotta. Nem gyakori ez a magatartás az új lelkendező korszakban. Azt meg lehet érteni, hogy a császárság nyomorúságai után az egyszerű emberek lelkét közelítik a költők. A vers azonban nem tűri a trónfosztást. Csak a legragyogóbb darabok méltók erre a műfajra. Az ősz, a régi nagy téma, az úgynevezett közhely megőrzi költői értékét. Liu Pannunk tudja ezt. Már nem soká röggé lesz, szétpereg, csak ez a perc, hogy beszélni lehet, most akar szólni még a falevél. Minden mindegy, így száll sóhaja. Végső szavát viszi tova a szél. Chu Xiang hosszú versben mondja el, hogy kirándult a holdba. A könyv egyik legszebb darabja. Csak egy-két strófát idézek belőle. Bércen, jégfolyókon, felhőszakadékon átjutottam szépen, s mint a fehér sárkány, oly simán suhantam le a vízesésen. Ám felborult kocsim, s hangos csobbanással zuhant az örvénybe. Riadtan ébredtem. Épp az ágyam elé sütött a hold fénye. Itt végre megjelenik a régi kínai költészet nagy jelképe, a hold. Tudom, hogy Kuomozsó nagy költőíró volt. Talán jobban kellett volna válogatni az írásai közül. Idézek egy szép, hozzáillő verset is. Vajon csak én vagyok ma szomorú? Vagy tán a napra ült magány, sború? Hogy lehet az, hogy a tavaszi nap csak sápadoz ma, s nem ad sugarat? Miért van az, hogy ma e parti hegy lesújt fejjel komoran rám mered? A tenger csapdossa a szirteket, szól is talán, csak nem tudom kinek. A tenger szól, és én nem értem. Fehér felhők úsznak az égen.